nagyon érdekes téma, műsorszórás aktuális kérdései a Vituel VP6 munkacsoportjának az eredményeiről van szó, milyen irányba fejlődik a műsorszórás, milyen technikai újdonságok várhatók a jövőben. Két előadónk van, Ferenc Zsolt és Tóth András kollégám, a NMHH-ról műsorszóró szakértő, és azt hiszem, hogy a jövő reménységei, akik hát akikről sokat fogunk még hallani ebbe az életbe, hiszen nem csak a napi munkájukat, hanem egy kicsit tudományos munkát is végeznek. Felkérem Tóth Andrást, hogy kezdje meg a felvetést.
Mindenkit, én Tóth András vagyok, és belülkői távközlésén is kötődik munkacsoportjában folyó munkát szeretném Ferenc Zsolt kollégámmal röviden ismertetni. Az előadás első részében röviden bemutatnám a VP6 munkacsoportot, majd rátérek a csörpetni rádiós műsorszorás aktualitásaira. Az előadás másik felében pedig kollégám a televíziós műsorszorás aktualitásaira. A Nemzetközi Távközlési Egyesület, angol nevén International Telecommunication Union, fő témái, tehát három fő tématerületet érint. Ezek szektorokban vannak tervezve, és munkáját különböző munkacsoportüléseken és konferenciákon keresztül. Ez a három szektor, a rádiókommunikációs, a szabványosítás és a fejlesztési szektor. A VP6-a munkacsoport és az egész téma, amiről ma beszélünk, ez a rádiókommunikációs szektor alá tartozik. A TITU-ban a munka jelentős része tanulmányi csoportokban, illetve study groupokban folyik, ezek különböző szakértőket igényelnek. Minden egyes csoportnak külön feladata, külön célja van, és az itt résztvevő szakértők minden szolgálat számára meghatározzák az optimális működés feltételeit, mind a jelenben, mind a jövőben. A munkacsoportok munkájának legfőbb eredményei, irányelvek és ajánlások létrehozása. A tagországok hatóságának képviselői mellett a ipar szakértői és a tudományos világ képviselői is részt vesznek a munkacsoport. És ezek az egymással ellentétes érdekeket képviselő szakértők a ITU-n belül egymással együttműködve osztják meg a tapasztalatokat, határoznak meg új elveket, irányelveket és viszik előre az egész. Konkrétan a ITU-n belül a rádiókommunikációs szektor tanulmányi csoportjai a rádiótávközlési világértekezlet döntésének működő alapjai dolgozzák ki. Ezen kívül a hírközléssel kapcsolatos ajánlásokat, jelentéseket és hétkönyveket készítenek. Tehát összefoglalóan a rádiókommunikációs szektor tanulmányi csoportjai ezeket a fő feladatokat végzik. Hat ilyen tanulmányi csoportja van az ITU-R-nek, ezek közül az SG6 csoport foglalkozik a műsorszóró szolgálatok témájával. A tanulmányi csoportokon belül kisebb részegységek vannak, ezek az úgynevezett munkacsoportok, vagy working parties. Az SG6 alá három ilyen munkacsoport tartozik, és kollégámmal a VP6 a munkacsoport munkájában veszünk részt minden évben Genfben. Ez foglalkozik a földrajzi műsorszórás témájával. A VP6 munkacsoport fő tématerületeit soroltam fel ezen a nyár. Ezeken kívül egyébként még számos egyéb téma is elő szokott fordulni. Minden munkacsoport értekezete számos beadvány érkezik a résztvevőkről, és az aktuális értekezletek témáit az aktuális beadványok határozzák. Nagyjából én szerettem volna egy bevezetéskép mondani, és rátérnék akkor a föltetni rádiózás aktuális kérdéseire. A VP6 munkacsoport legutóbbi ülésein a további két téma kapott kiemelt szerepet. Az egyik az UFM rádiózásban alkalmazott multiplex teljesítmény szabályozásának a kérdése, a másik pedig a digitális hangosról szóló rendszerek bevezetéséről szóló ajánlásnak az elkészítése volt. Elsőként a MPG teljesítmény szabályozásának a kérdését szeretném ismertetni. A jobboldali képen a ITU-R VS412-es ajánlásnak a felőlapja látható, mely az európai UFHFM rádió hálózatok tervezésének alapelveit írja le. Továbbá ez az ajánlás definiálja a teljes multiplexiál teljesítményének referenciai értékét, mi a 0 dBm-ben határoz meg. Ha hozzáveszik azt is, hogy tehát a védelmi arányokat az ajánlás úgy határozta meg, hogy a csúcsövek maximális értéke nem léphetik a 25-75 kHz-re, illetve a teljes multiplexiál teljesítménye nem léphetik túl a 0 dBm. Most ehhez képest a egyes szélesebb körben terjednek el olyan jelfeldolgozási és tömörítési technikák, melyek növelik ennek az MTX teljesítménynek az értékét. Ez a jel spektrumának kiterjesedésével nem csak a szomszédos frekvenciás adóknak okoz többletzavart, hanem a 87,5-100 MHz-es UHF-en tartomány felett közvetlenül helyezkedő 118 MHz sávban üzemelő légi navigációs rendszereknek is. Ugye érezhető, hogy ez nagyon veszélyes is lehet. A jelfeldolgozási technikákkal elérhető, hogy a hangerősség növekedjen, és mindezt, hogy emellett a MTX teljesítményt akár 6 dB-re is tudják növelni a média szolgáltatók, anélkül, hogy az ajánlásban meghatározott 20-75 kHz-es értékét tudnék. Viszont a figyelembe veszük az előző dián elmondottakat, hogy a védelmi arányokat viszont úgy határozták meg, hogy sem a löket értéket, sem az MTX teljesítmény referencia értékét nem szabad, akkor ez viszont már innentől kezdve nagy problémát. Érdemes még megemlíteni, hogy számos ország hatósága nem tudja betartatni a lebbésztesítmény, illetve hogy a több helyen a rádiós média szolgáltatók arra hivatkoznak, hogy már régi az előző ajánlás. Kicsit talán, hogy a legutolsó módosítás, ami érvényben van, ez 1998-as. Ezek miatt a problémák miatt már többször fölmerült az ajánlás módosításának szükségessége a munkacsoportban, viszont eddig a fő érv az ellene, hogyha megváltoznának az ajánlásban szereplő védelmi értéket, akkor ez alapjaiban változtatná meg a már nemzetközileg lekoordinált adók helyzeteit. Hiszen ma, a mai napig is a nemzetközi koordináció, meg a hálózattervezés az összes létező európai adókkal ajánlásunknak a védelmi értékein alapul. És annak érdekében, hogy a probléma hatását szélesebb körben meg tudjuk vizsgálni, a munkacsoport 2015-ben létrehozott egy szakértői csoportot, egy úgynevezett raportcsoport, melynek az a feladata, hogy a témában elérhető összes információt összegyűjtse. A munkájának egyelőre két eredménye van. Az egyik a 2013-as UTUR jelentés, illetve ennek a harmadik módosítása, amely magyar, francia és német mérési eredményeket tartalmaz, amelyek a megnövekedett MTX teljesítmény hatását vizsgálják. Érdekes megemlíteni, hogy a jelentés annak idején magyar beadványból készült el, és azóta kerül bele a francia és német mérési eredmények. A munkacsoport szakértői egyetértenek abban, hogy nagyon hasznos ez a jelentés, és nagyon jó mérési eredményeket tartalmaz, viszont nem elegendő ahhoz, hogy tudjuk a negatív hatásait vizsgálni, illetve a szélesebb körű mérési eredmények szükségesek még. Ennek érdekében az elmúlt ülésen egy mérési kampány indítása mellett döntött a munkacsoport, így felkérik a vidú tagországba részletben, és gyűjtsünk össze minél több információt a témáról, hogy ez a téma egyenre itt tart. A másik a digitális hangvisorszóró rendszerek bevezetéséről szóló 2384-es. CP6 a munkacsoport az elmúlt években nagyon sokat dolgozott azon, hogy elkészítsen egy olyan jelentést, mely a digitális hangvisorszórás előnyeit, annak néhány sikeres megvalósítását és a fő rádió digitális platformokat mutatja be. Ez a jelentés egy több éves előkészítő munka után 2015 júliusára kész. Azért is volt nagyon fontos ennek a jelentésnek az elkészítése, mely egyes országokban már az analóg rádiós műsorszórás megszüntetése van napirenden. A legjobb példa erre, hogy Norvégia következő két évben tervez UHF technológiát. Viszont más országok még egyáltalán el sem kezdték bevezetni semmilyen digitális rádiós platformot. Így az, hogy ez a jelentés elkészült, ez főleg ezen országok számára lehet nagyon hasznos, hogy segítséget nyújtson neki a választásban. Az elmúlt 90 évben a rádiózás vagy a hangműsorszórás az emberek mindennapjainak a részévé vált, és az utóbbi időben újra egyre nagyobb népszerűségnek követően, de elsősorban az autórádiós héten követően. Ha a hatósok és a műsorszolgáltatók oldaláról nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy az ámbis ezt a modulációs technikák nem használják ki optimálisan a rendelkezésre a spektrumot, illetve hogy az UHF-ek sem már a szinte teljesen felítetté vált. A rádióhallgatók szempontjából nézzük számukra a hangminőség, ami megtalálható, és ezeket különböző negatívak befolyásolhatják, mint interferencia, vagy a kezdetőknek után terjedő sűrűfanyag. A fentiek figyelembevételével, illetve további feltételeket, ha figyelembe veszünk, akkor elmondhatjuk, hogy egy adott területen, adott célra az, hogy milyen digitális rádiós platformot kell kiválasztani, az nagyon sok kérdésnek az együttesét kell lehet megválaszolni. És az, hogy ez az ajánlás elkészült, ez ebben tud nagy segítséget nyújtani. A televíziós műsorszórás az ellentétben a hangműsorszórás terén nem terveznek összehangolatlan analóg digitális átállást. Ennek ellenére az elmúlt 20 évben számos esetben sikeresen vezettek be és telepítettek digitális hangműsorszóró rendszereket a világ számos országában. A jelentésben 4 digitális rádiós platformot mutatnak be, ezek a DAB, a DLM, azon belül a DLM30 és a DLM20 is, a HD rádiót, mely egy Egyesült Államokbeli szabvány, illetve az USDT-MMS, mely egy DAB. A 4 digitális rádiós platform rendszerleírási és rendszerköveteményei azok 4 külön ITU elajánlásban szerepelnek. Magában a jelentésben elsősorban gyakorlati megvalósításai vannak. Tehát említettem, hogy számos országban már sikeresen telepítették ezeket a rendszereket, így nagyon sok tapasztalat és mérés eredmény gyűjtött az elmúlt években erről a 4 rendszerről, és ezek gyakorlatilag ezek vannak összeszedve ebben a jelentésben, annak érdekében, hogy segítséget tudjon nyújtani azoknak az országoknak, akik. Az elmúlt években számos beadvány érkezett a munkacsoport üléseire a DLM témájában. Ezek a DLM-mel kapcsolatos ajánlások és jelentések módosításait jelentették összességében. Így igazából én erről a 2 témáról szerettem volna beszélni, ezek voltak a rádiós műsorszóráson belül az elmúlt években a legjelentősebb és legjelentősebb témák. A televíziós műsorszórásban talán jóval több témakör előfordul, így áll is adnám a kollégámnak, aki ilyen.
Köszönjük szépen a értékes előadást. Kérdés van-e ehhez a témához? Néhány dolgot szeretnék hozzátenni. Magukat a témákat nem önhatalmulag és önállóan választák meg, hanem tulajdonképpen vannak 3-4 évenként a világ értekezetek, és vannak a Radio Assembly-k. Ezek azok, amelyek meghatározták a következő 3-4 évnek a témáit. Ez lehet, a VRC a gyakorlati, a frekvencia felosztásról szól, a Radio Assembly pedig a műszaki kérdésekről és műszaki területeken hogyan kell ezen, milyen kérdésekkel kell foglalkozni és milyen területeken kell előrelépni, és ennek alapján különböző ajánlásokat dolgoznak ki. A Radio Assembly dr. Kisné Akimerika képviselte a hatóságot, és azt mondom, hogy ő aktívan ennek a munkájába. A másik ez egy nagyon érdekes kérdés, amiről beszélt az András, hogy ez a 0 dBm-nek a betartása. Gyakorlatilag, amikor elkészítették a terveket, akkor nem volt a kompresszálás. Tehát tulajdonképpen ez sokkal később jelent meg, ez egy új jelenség, és igazából nem tudják kezelni ezt a dolgot. Azért ehhez néhány dolgot hozzá kell tenni, maguk a műsor szórók, azok azt mondják, hogy ez micsoda jó dolog, sokkal hangosabb mobilitásban hallgatja a műsorát, hallgatja a műsorát, és ezzel ő a ellátási területét meg tudja növelni, és tulajdonképpen 6-8 decibelnél tartanak. Egy dologról nem beszélnek, hogy tulajdonképpen ennek a kompresszálásnak az a következménye, hogy a műsoroknak a minősége leromlik, tehát egy Bartók rádiónál is egyébként ezt a kompresszálást nem lehet használni, mert ez tulajdonképpen műsorszóró vételi problémát okoz, tehát a hallgató tulajdonképpen egy gyengébb minőséget kap. Erről azért mindenki nagyot hallgat, hát egy rock zenénél, egy ilyen csillum zenénél ez használható, és vannak neki különböző eredményei. Na most Magyarország ebben a folyamatban igen aktívan részt vett, mint ahogy elmondta az András, hát mi készítettük az első beterjesztést az ITU-hoz, és a németekkel közösen csináltunk méréseket. Sajnos az ITU-nak az apparátusa egy kicsit azért gyengén, lassan halad, mert sok az ellen, mert pontosan arról van szó, hogy azokat a 20 vagy 30 évvel ezelőtt, 1984-ben lett elfogadva az európai terv, gyakorlatilag az egész tervezési folyamatot, amennyiben ezt elfogadják, egy felül kéne vizsgálni, és erre senki se hajlandó. Tehát körülbelül ennyi ennek a háttere, amit el akartam mondani. Egy kérdésem van, a DBM az nem szerepelt a rádiós ajánlásokban?
DBM egyébként leteremti a...
Nem DBM technológia. Ez közel-keleten használhat, és vagy DMD, bocsánat, DMD, és a franciák ezt akarták bevezetni. Nem, nincs benne. Ha? Jó, köszönöm szépen. Jó, kérdés? Uram, ön jó.
Köszöntök mindenkit. A következőekben a VP6-munkasport televíziózással kapcsolatos témai közül szeretnék kettőt ismertetni röviden. Az első az a Hunágyi TV műsor továbbítás költözetnél írás televíziós rámutatokon, a másik pedig az esetben hálózat tervezése második generációs költözetnél írás televíziós rendszerek esetében. A zuhányi televízió megjelenésével és az árcsökkenésével megjelent az igény egy könnyen elérhető tartalmakra. A földrajzi műsorszórás a többi műsorszórás, tehát a többi műsorszóró technológiához képest is talán ő azt a legkisebb kapacitásra, és ugye ezt összeérte tovább nehezíti azt, hogy a rendelkezésre álló frekvenciasáv is egyre csökken, gondolok itt a digitalizálban egyre és a várható digitalizálban kettőre. Annak érdekében, hogy a bizonyítsák azt, hogy a költszerzői digitális televíziós hálózat is alkalmas a UHD televízió továbbítására, az UHD tartalma továbbítására. Az ITU és azon belül a VP6-munkasport megkezdte egy jelentés tervezet kidolgozását 2014-ben. Ebben hat ország tesztadásainak eredményei és műszaki leírásait foglalták össze. Az Altország, Japán, Kóra és Franciaország, ezek részletesebben szerepelnek az ajánlásban, valamint Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság. Ezt a jelentést már is fogadta az SPA-t tanulmánycsoport, tehát ez már elérhető a ITU honlapján. Röviden az első három országnak a tesztjét szeretném bemutatni. A japán tesztadás 2012-13-ban módosult meg két telephelyről, Mány modásmódban, 140-ban és 25-ban életében. Ők ISDBT műsorszóró szabványt használtak, mivel nálunk ez a használatos. jelenként nem is 4 perc tartalmat, hanem 8 perc továbbítottak, aminek a bicsövessége 91 megabit per szekund volt, ami elég jelentősnek mondható. Ez amiatt is volt, hogy ők még a MP4 HVC-t használják, nem pedig a HVC-t, mert abban az időszakban még nem fogadták el a szabványt, majd a HVC-nek a szabványát. A japán tesztnek a egyik legnagyobb különlegessége, hogy 4096 kubánnak használtak. És egy összehasonlító ábra 64 kubánnak. Hát talán 4000 kubánnak még soha nem használtak műsorszórásra, költözni műsorszórásra, főként mikrohullámú rendszerben is optikai rendszerekben használták a ugyanár a kisebb zavarfüggő képessége miatt. Ez a tesztadásnak, a pár tesztadásnak a modulátorának és demodulátorának egyszerűsített blokkdiagramja. A második generációs műsorszóró digitális körpeszni műsorszóró rendszereket hasonlóan BCH és RGBC javító kódolót használtak, és háromszoros keresztáltövést időben, frekvenciában és polarizációban. A adó antenna és a levő antenna is kettős polarizációs antenna volt, tehát nem két külön jogi antennán oldották meg a vétel, tehát nem egy külön vertikális és külön horizontális antennával. Az ábrán látható a teszt eredménye, 54 ponton végeztek méréseket. Ennek összefoglalója látható az ábrán. A karikával jelölt pontokban teljesült a kvázi hibamentes vétel. A népette jelölt pontokban nem. És az ábrán az is leolvasható, hogy körülbelül olyan 55 évén, mikor volt ez mérteres sérülség felett volt megfelelő a méter, ami egészen jól mutató, mert így 64 QAM-nál, így EVBC rendszerre körülbelül 45 évén, mikor volt elmérten kell a méteri ponthoz ahhoz, hogy megfelelő legyen a méter. A két sérülség az érzékeltesen a két jelölség közötti különbséget csináltam egy számítást. Végülis a piros terület az a 55 dB mikrovolt-per-méterrel lefedett terület, a kék az a 45 dB mikrovolt-per-méterrel ellátott terület. Látható, hogy olyan jelentős különbség nincs a kettő között, körülbelül olyan 15%-os 15%-os területbeli eltérés van a kettő között. Szociáltatók elméletileg a 4200 QAM az egy használható paraméter, tehát előzetesen mondjuk ilyen impulzus szerű zavarokra lehet, hogy sőt valószínű, hogy sokkal érzékenyebb, mint mondjuk egy 64 QAM. A Kórában 2012-ben kezdődtek meg a tesztek, ezek három fázispont történtek. Elsőként Excel-fejről történt a műsors szúrás, a második fázisban szintén Excel-fejről viszont a videójáv folyamatot módosították, megnövelték a két kocka per másodperc sebességet 30-ról 60-ra. A harmadik fázisban viszont még két műsorszóró szolgáltató bekapcsolódott a tesztben, és megkezdődött az esetlenes sugárzás tesztelése is. DVB-T2 szabványt használtak, 6 MHz-es csatorna sávszélességben. A videó streaming itt már HVC-vel volt kódolva, a bitsebessége 28 megabit per szekundum volt. Felbontást ők 4K-t használtak, és 256 QAM-et. A órai tesztelésnek a legnagyobb előrelépése volt, hogy ők tesztelték először élőben a tesztelték először az élő 4K-t. Franciaországban is volt egy teszt, egy telephelyről Párizsból sugároztak adást, egyszerű szintómódban, ők is DVB-t használtak, és a kórai tesztet hasonlóan 256 QAM-et. Ők is már a HVC kódolást használták, és 4K adásmódban a 4K felbontásra sugároztak a műsort, és ők is tesztelték a 4K, a élő 4K adás továbbítását. Ez végül is a tesztadásnak a ellátottsága, hát beellátott területet az 55 évén, mikor volt már 700-re határozták meg. Ez a tesztadásnak a egyszerűsített rendszertechnikai ábrája. Két témát továbbítottak, az egyik az egy élő 22,5 megabit per szekundumos videó jelenben volt, a másik egyelőre felvett anyagokat tartalmazott, ez 17,5 megabit per szekundum volt. Igazából azért volt az a 5 megabit per szekundumos eltérés, mert szerették volna tesztelni azt, hogy mekkora különbséget jelent ez a két minőségben. És az a 17,5 megabit per szekundum a jelentés szerint ez sem véletlen, hanem szerintük ennek a kétszeresét lehet elérni egy stabil 256 QAM-es esetemben működő DVB-T2 hálózattal. Ezt összefoglalva elmondom, hogy mind a három tehát azt mutatta, hogy a költözni digitális televíziózás alkalmas UHD TV továbbítására, ráadásul élőadás továbbítására lehetőség is megoldható. Természetesen ez másik generációs költözni digitális műsorszóló rendszereket kell használni, mint például a DVB-T2. Másik cél, amit szeretnék bemutatni, az a SFN hálózat tervezése második generációs földpercű digitális televíziós rendszerek esetében. A VTA-tal munkasport 2013-ban elkezdett egy kidolgozni egy jelentést, amiben összegyűjti a egyfrekvenciás hálózatokkal kapcsolatos tapasztalatokat, mérési eredményeket, szimulációkat a résztvevő ország és szervezetektől. Ez egy fontos jelentés, mivel a szimulációkban megtervezett esetben hálózatok a gyakorlatban gyakran nem úgy működnek, mint ahogy a szimuláció mutatja, és ezekből mondjuk a felhasznált adatokkal mondjuk ezeken lehet javítani. A jelentés különböző műsorszóló technológiáknak a egyfrekvenciás működésével foglalkozik, ezek közül a DVB-T2-t szeretném kiemelni, amelyre az IRT készített egy tanulmányt. Ebben szimulációkat végeztek nagy kiterjedésű DVB-T2-es esetben hálózatokkal. Az egyik az egy 360x360 km-es, a másik egy 720x720 km-es kiterjedésű és frekvenciás hálózat volt. A célja a tanulmánynak az volt, hogy megtalálják az optimális rendszer paramétereket a mobil fix és oldozható ellátottságra, az elérhetőleg multiplex kapacitás és ellátottsági valószínűség mellett. A szimulációhoz a ilyen látható induló paramétereket használták. Az adótávolság 60 km volt, az adóstáció pszichiátriára működtek, körsugárzók voltak, és 300 méter volt a detektív antennamagasságuk. Számításokat azokat a 16-os hullámterjedési modellre végezték. Az adók elrendezése hexagonális volt. A táblázat az a kiinduló paramétereket tartalmazza, ezek közül a ellátottsági valószínűségeket emelnénk ki. Pumpélvételre 98,5%-os ellátottsággal számoltak. Hordozható kültéri esetben 95, fix méter esetén is 95. A tanulmány eredménye a táblázatban látható, mégis ők arra az eredménye jutottak, hogy 256 QM-mel el lehet érni az optimumata ellátottsági százalék és a átviteli sebesség között, sőt a kisebbik esetben a 360 km-es kiterjedésű esetemben is hordozható vételre is optimális a 256 QM alkalmazása. Kisebb adó távolságokra is készítettek számításokat, szimulációkat. Ezen a diagramon mégis az látszik, hogy mekkora minimális védelmi időt kell választanunk az egyes adók, tehát az adótávolság igényében, ahhoz, hogy a színekkel jelölt hűzaj tényezőt elérjük, tehát ezzel mondjuk így lehet azzal számolni a plusz hosszúságot viszont a rendszernek. Összességében elmondható, hogy a szimulációk alapján 256 QM esetében is jó ellátottságot lehet elérni. A tanulmányon hasznos mondjuk mindig a rendszer paraméterek kiválasztásában, azonban a szimuláció pedig ilyen elvi hálózatot elvégezte, tehát ez a 60 km-es adótávolság valóságban nem mindig teljesíthető, plusz a külsugárzó karakterisztika sem mindig. Végezetül a vészmérteti tájékoztatásról szeretnék pár szót szólni. Az utóbbi időszakban egy fontos téma volt az ITU-nál. Tulajdonképpen a műsorszórás az egyik leghatékonyabb eszköz a vészhelyzeti tájékoztatásra, ezen belül is a költeni műsorszórás, mivel igazából nincs, hát a legtöbb esetben nincs helyet közve a vétel, és ilyen a lélvető. 2013-ban ITU és azon belül a Benzsinat tanulmányi csoport rendezett egy workshopot. Ezen a workshopból két előadást szeretnék kiemelni. Az egyik az a japán előadás volt. Ők a 2011-es márciusi nagy japán földrengés példájával mutatták be a vészhelyzeti tájékoztatások hatékonyságát. Ők 65 másodperccel a földrengés előtt tudták értesíteni a tokiói lakosságot a tévéképernyőjén megjelent üzenettel. Amerikában is fejlett ez a tájékoztató rendszer, mivel tehát nem is sokszor vannak már mondjuk természeti katasztrófák, mondom, itt a földrengések, a tornádókra. az előadásban ők bemutatták a három legnagyobb tájékoztató rendszerüket. Az első az a Emergency Alert System, ez TV és rádió készülékeken keresztül működik, valamint van egy NOAA Weather Radio nevű rádiójuk, ami a nap 24 órájában időjárási, az időjárással kapcsolatos előrejelzéseket sugároz, valamint ezen keresztül sugározzák a esetleges vízhelyzeti tájékoztatást. Ez 162 MHz-ben működik, körülbelül 1000 műsor szóló van az országban. Tehát ez igazából az ottani, az URHFM-től teljesen különálló rendszer. A harmadik a Wireless Alert System, ez ő is a Emergency Alert Systemnek a mobilhálózatokra megvalósított változata. Mind a három rendszer egy központból van vezérelve, tehát nem fordulhat az elő, hogy különböző értesítések kerülnek ki az egyes rendszerekre. Az idő ajánlásoknak és jelentéseknek, amelyek a vészhelyzeti tájékoztatással foglalkoznak, követni kell a technológiai fejlődését. 2015-ben a vészhelyzetmunkacsoporton belül létrejött egy kisebb csoport, ami a 1774-es ajánlás és a 2299-es jelentés módosításával foglalkozott. Igazából a legnagyobb módosítás az volt, hogy újabb műsorszóró rendszerek így van a kerültek ebbe az ajánlásba, illetve pár kisebb módosítás is történt. Ezeket a módosításokat már elfogadtadni, tehát most már a módosított ajánlások érhetők el a TU hapnakján. Ő két diagramot szeretnék bemutatni, amelyet a Japán Felügyi és Szárközlési Minisztérium készített. Az első diagram azt mutatja, hogy az egyes szárközlési platformok mennyire vettek részt a vészhelyzetekről történő tájékoztatásban. Itt ez a kifejezetten a földrengés utáni adatokat mutatja. Látható, hogy a földfelszíni műsorszórás az jelentős szerepet játszott, illetve érdemes megfigyelni az rádiók pontosságát rögtön a kéken az anyagok, vagy rögtön a földrengés után onnan tájékozódtak az emberek. Ez az ábra azt mutatja, hogy a nagyvárosokban milyen platformról értesültek az emberek a katasztrófáról. Ebből is az látszik, hogy a televíziós műsorszórás volt a legnagyobb arányom. És köszönjük a figyelmet!
Előadást hallottunk itt többé. Beszélünk itt 4K-ról, 8K-ról. Azt mondják, hogy minden termék akkor jó, ha a közönséget elfogadja és élvezni tudja. Mennyire, mekkora a különbség az emberi szem számára, a néző számára, ha nézik egy UHD-t, egy 4K-st vagy egy 8K-t?
Hát egy akkor tévén mondjuk, ami egy átlagos háztartásban van, szerintem semennyire, tehát közelben nem jelentős a HD és az UHD közti különbség. Hát mondjuk szerintem az egy nagyobb átmérő televíziónál van. jelentősége.
Jó, csak hát egy ilyen sima polgári lakásban, amit nem lehet engedni. Marika? Annyit tudnék hozzá,
hogy nem tulajdonképpen nem csak azzal foglalkozik, hogy egy sima házmondásban, egy nappaliban most megfogott házként szoros átmérői televíziókészülőken sugározzanak műsorokat, hanem olyan típusú felületésében is van a Youtube-ban, amit a bűnöved LSD-i fejlesztik, és Green, Digital, ennek a rövidítése. Tehát azt jelenti, hogy egyre nagyobb és nagyobb megjelenítők vannak, televíziókészülés, de igazából a külterekkel, illetve nem tudom én, nagy plázában, mindenhol lehet látni a kivetítőket, és ezeknek a mérete már lényegesen nagyobb, mint amiről jutottam a háztartások beszélünk. Tehát a kifú fejlet, az nem csak a háztartásokban lévő televíziókészülékekre vonatkozik, hanem ennél sokkal nagyobb eszközökre, és ezeknek az eszközöknél viszont már egy sima minőség, nem lenne megfelelő, ahogy a Zsolt is mondta, tehát az, hogy 4K meg 8K, ez a nagyon nagy átmérő kijelzőkön érvényesül. De ez önmagában kevés, és egy olyan fejlesztés, amit most nem került említésre, de ez is folyik, ennek a fejlesztése is folyik a YouTube-ban, az egy úgynevezett High Dynamic Range, vagyis a dinamika szint dinamika tartomány kifejlesztése, tehát a 4K-8K minőség mellett most ennek a voltak már demonstrációk, akik mondani, talán ti is ott voltatok, legalábbis amiket én olvastam riportokat ezekről, hogy igen, jelentős a jelenlegi rendszerek és a fejlesztések alattálló rendszerek között. Tehát ugye igazából a fejlesztések arra vonatkoznak, hogy mindig növekszik, amint megnöveltük a képernyőméretet, akkor utána kell menni a minőségre biztosítani.
Nem is valószínű, hogy nem csak ezen a területen, hanem más területen is föl, tehát az orvostudomány fölkutatás, kutatás területén is biztos, hogy ezt föl fogják használni. Másik dolog, ami felvetődött bennem, itt mondtad a 250 wattos teljesítményi adókat, ugye? Tehát esetlen hálózatok. Na, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy új műszaki koncepció is kell ennek a bevezetéséhez, mert most gyakorlatilag a digitális átállásnál a régi beidegzett technológiát alkalmaztuk, tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy nagy teljesítmény adókat, azokból épült fel a digitális TV hálózat is, tehát ez azt jelenti, hogy itt kell egy paradigmaváltás?
Ez csak egy ilyen tanulmány volt, tehát igazából csak erre végezték be a szimulációkat, hát hiszem, hogy emiatt adó teljesítményt az.
Aztán, jó, tehát ez csak egy szimuláció volt. Másik dolog az emergency, tehát a értesítése a lakosságnak. Hát ez már régen is működött, már a második világháborúban is működött ez, ugye a légi támadásokról folyamatosan jött az információ a lakosságnak, az én szüleim is mondták, hogy jönnek az amerikai bombázók, és a rádió mondta be, és mindenki menekült az óvóhelyekre egyre. Itt tulajdonképpen bemutattak egy csomó dolgot. Van erre valamilyen új újdonság? Azon felül, hogy minden ország tulajdonképpen képíti a maga rendszerét, és azt mondja, hogy egy adott esetben átkapcsoljuk a televíziót egy olyan pontra, ahonnan szükség állapot szerinti információt, tehát katasztrófáról és egyéb intézkedésekről adunk információt. Ez aztán minden országban megvan, ez rádióra és tévére is valamilyen formában. Van-e valami újdonság ebben, vagy csak ez összefoglalta az eddigi eleményeket? Vagy tendenciákat.
Hát tudjuk-e valami, mert a workshop csak az eddigi eredményeket, meg az eddigi alkalmazott
állapotokat. Jó.
Annyit tennék hozzá, hogy ugye ahogy a műsorszóló technológia változik, az új műsorszóló technológiáknál is kell alkalmazni ezeket. Tehát az, amikor a szüleink hallották a rádión, akkor még ez a tájékoztatás úgy volt, hogy ott volt egy bemondó a stúdióban, és akkor ő ott online ülve vettek a mikrofonba, és akkor ez elsugározza ki. Most olyan központok vannak, ahol ezeket az információkat előállítják, és nem csak egyetlen egy platforma, tehát nem csak egy adott rádió, nem csak egy adott digitális rádió, meg TV, hanem mindenféle platforma most ugye a globalizáció világban meg fog jelenni. Tehát az a lényeg, hogy bárhol is van valaki, bármilyen rádiókommunikációs eszközt használ, ott azon elérhető legyen az információ, tehát tulajdonképpen ugye ezt a multiplikálás. És ennek a multiplikálás kell dolgozni, tehát most nem az a műsorság, hogy most akkor a műsorszóró hálózatban részhelyzeti kommunikáció is van, hanem az, hogy ugye a itunak ezek a műszaki feltételeket ehhez megteremtik. Tehát előírják, hogy milyen műszaki paramétereket is hogyan kell.
Kérdések? Hozzászólások? Mint fejlődött a technika, a gondolkodás, a koncepciók. Ezzel szólnak az egyik megjegyzésem, hogy nagyon szépen köszönöm, mert borzasztó érdekes volt számunkra. A másik, hogy az emergency témában tulajdonképpen a baj az, hogy egyre kevesebb a közösség egyre kevésbé ragasd le a rádió hallgatásnál és a tévénézésnél, inkább a számítógépen előtt. Tehát tulajdonképpen valahogy egy ilyen közbenső megoldás látnék hatásosnak, hogy nem csak a rádióvétel és a televízióvétel kapcsolódnak rá ez a vételzet jelentés, hanem valahogy a számítógépen használóknál is ez valahogy bejelent. Tudom, hogy borzasztó nehéz és ilyen mindenféle kivált korlátozási problémákat is felvette, de valahogy egy igazi vészkezés az internet teljesen körül. Dolgoznak ezen a témán, hiszen Magyarországon is, mikor volt ez a március 2 évvel ezelőtt volt, azt hiszem, hogy 3 éve, a március 15-i havazás, akkor utána felmerült az, hogy tulajdonképpen hogyan lehetne a mobil hálózatokon keresztül SMS-t küldeni a lakosságnak és tájékoztatni, és azt is el kell mondani, hogy a jelenlegi mobil bázisállomásokon csak egyéni, dedikált módon, tehát körülvény formájában nem lehetett ezeket az információkat kiadni, de amint a Zsolt is ahogy bemutatta, már a mobil szolgáltatók is be vannak vonva, és dolgoznak rajta. Én azt hiszem, hogy az igazi megoldás az lesz, hogy a mobil szolgáltatókon keresztül fogják körülbelül formába adni az információkat, és azt hiszem, hogy ez elég a lakosságnak, hiszen mindenkinek az oldalon ott van a mobil telefon manapság. Köszönöm szépen!
Csak annyit szerettem volna mondani, hogy igazából azért nagyon nagy a jelentősége a műsorszóró részvételi tájékoztatásnak, mert hogyha akár közlekedés van, vagy akár egy más katasztrófa, legelőször is a mobil hálózatok rombolódnak el, azok mennek tönkre, tehát nem fognak működni a műsorszóró adók, azok általában attól a centrumtól távolabb vannak, mert ugye elég nagy a besugárzási területük, tehát azok fognak a legnagyobb valószínűséggel működni. Tehát ott, ahol a mobil hálózat működik, ott nyilván annak is nagyon nagy a jelentősége, de azért nagyon fontos, hogy a műsorszóró hálózatok is ezt a kultot ellássák, mert hogy olyan szituációkban is elérhetünk.
Van-e még kérdés? Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük a kollégáknak a felkészülésüket és ezeket az értékes előadásokat, úgyhogy ezzel befejezzük a mai megbeszélést. Köszönöm szépen. Az a kérésem, hogy aki nem írta alá, még írja alá a jelenlégi ingyet. Írjátok alá, írjátok alá, legyek egy kicsit. András, írjátok.